Richard Harcock.
يا هاي زكيد. Köszönöm a felvezetést, Gábornak. Kicsit pár szót ejtenék az én hátteremről és hogy honnan jövök. A nevem Féri Bálint, és ahogy Gábor is mondta, jelenleg az Indivizó nevű startupban dolgozom, de ne ugorjunk ennyire előre. Két kocka a múltamból 2011-ben Summer of Code programban vettem részt, Négyesi Károllyal dolgoztam együtt, ő volt az én mentorom. A Drupal 8-nak egy lehetséges fejlesztésén dolgoztunk együtt. Ezután a Node nevű céghez kerültem Svédországba, ami később átneveződött MediaCloud-ra, egyesült pár másik céggel, és egy ottani csapatban dolgoztam. Majd közel egy év után visszatértem Budapestre, távmunkában folytattam a Node-nál, majd idén tavasszal csatlakoztam a Commerce Guys-hoz, és mindeközben megismertem két partneremet, akikkel kb. Egy éve dolgozunk az Indivizó nevű startupon. Pár szót ejtenék az Indivizóról, mi is ez. Társaim, HR, illetve szervezetfejlesztő szférából jönnek, abban a szférában dolgoznak tanácsadóként, és amikor mi megismertük egymást egy közösségi irodában, akkor ők előértek egy termékötlettel, egy szoftverrel, ami HR kiválasztási folyamatokat hivatott támogatni. Ez az Indivizó egy videóinterjú platformmal egybeépítve, tehát videóinterjúkat veszünk fel, és mindenféle szerintünk okos eszközzel támogatjuk a HR-eseknek a munkáját abban, hogy a kompetenciákra fókuszálva állítsanak össze kérdéssorokat, vagy ezeket a kérdéssorokat rögzítjük egy automata rendszerben, és egy értékelési felületet adunk a HR-esek kezébe. Szeretnék itt megmutatni egy interjút, ahol a jelöltünket arra kértük meg, hogy röviden beszéljen az Indivizóról, csak hogy el tudjátok képzelni, hogy milyen is egy HR-es szemszögéből a rendszer, hogyan lehet egy jelöltet értékelni és megnézni, és mindeközben informálhatok is kicsit az Indivizóról.
Indivizó is a new European startup that revolutionizes the HR selection process. It combines several aspects of HR experience and industry into one easy-to-use, streamlined video interview platform. Advanced IT allows for an integrated approach to the interview process using internet-based video interviews and a database of specifically tailored questions. Each company can create their own format and gear each question towards specific qualities or position requirements that they're searching for. And this ensures that they get quality candidates. Communication and administrative correspondence are also automated, so it saves time and energy and ultimately expenses.
Szóval ő volt a jelöltünk, Peter, aki egy képzeletbeli interjú során beszélt az Indivizóról. Említettem már, hogy találkoztam két társammal, és úgy kezdtünk el együtt dolgozni, hogy megvoltak a közös értékeink. Kicsit erről még egy pár szót szeretnék ejteni, hogy mennyire fontos is ez, hogy a megfelelő emberekkel dolgozunk, amikor bármilyen projektbe belekezdünk. Bocsánat, a hangváltás, nem tudom, hogy ez szerintem. Most talán jobb lesz. Tehát a megfelelő emberek, amikor beülsz egy szobába azokkal az emberekkel, akikben megbízol, akikkel az értékeid úgymond egyensúlyban vannak, és akikkel a kompetenciáitok átfedésben vannak, annak rendkívüli ereje van. És egy ilyen projektnél, egy startup életében rendkívül fontos, hogy a megfelelő emberekkel dolgozzunk együtt. Ez úgymond inspirálja a munkafolyamatokat. Ez azt hiszem mindennek a magja, és ezért szerettem volna ezzel kezdeni az előadásomat, mert elengedhetetlen, hogy ez a faktor megjelenjen. És szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire másként hat az egész. Amikor azt mondom, hogy dolgozom egy startupon, akkor ez a dolgozás, ez a munkaszó, ez igazából kicsit túlzás, valamivel szeretném úgymond lecserélni, mert abszolút nem tűnik annak. És ebben nagyon fontos, hogy megfelelő emberek ott legyenek melletted, és inspirálják egymást. Nem beszélve arról, hogy amikor a különböző területek találkoznak, itt jelen esetben a HR, a humán erőforrás és az informatika, ez egy rendkívül izgalmas keveréke az együtt töltött időnek. És egyébként van egy darab szabályunk, amikor kiválasztjuk az alvállalkozóinkat, ugye más személyekkel is dolgozunk együtt, akkor egyetlen egy fontos szabályunk van, mint első számú szabály, mégpedig az, hogy csak is pozitív emberekkel dolgozunk együtt. Csak is pozitív energiát engedünk be magunk köré, mert ez az, ami minket előrevisz. Bármilyen ellentétes értéket kívül vagyunk. És amikor elkezdesz emberekkel dolgozni, akkor rengeteget tanulhatsz. Mondtam, hogy különböző szakmák, hivatások találkozhatnak. Nagyon fontos az, hogy tanulj az emberektől, és emellett az is, hogy tanulj az emberekről. És azt hiszem, itt csapunk bele az igazi termékfejlesztési témákba. Embereknek fejleszted a termékedet, embereknek fejleszted a szoftveredet. Tudnod kell, hogy az emberek mire várnak, hogyan viselkednek, mi az, amit szeretnek, mi az, ami őket motiválja, mi az, ami őket motiválja arra, hogy a te termékedet válasszák, és ne egy betegtársad termékét. Rettentően fontos, hogy megtanuljuk, hogy hogyan gondolkoznak az emberek, főleg abban a helyzetben, ami ugye oda vezet, hogy a te termékedet választják, és aztán azt használják, és nálad maradnak, és lojális ügyfelék maradnak. És ezt érdemes részben tartani, illetve erre figyelni, hogy mit tanulsz meg az emberekről akkor, amikor bármit is tervezel nekik. Bármilyen felhasználó felületet tervezel, bármilyen funkciót tervezel, mindig ezt kell az eszedben tartani, hogy mit szeretnének az emberek, akiknek ezt a készíted. És azt hiszem, hogy a számomra a legfontosabb tanulság ez alatt a körülbelül egy év alatt, amire rájöttem, és nyilván erre nem én jöttem rá magamtól, de ezt láttam, ezt tapasztaltam, mindazok után, hogy rengeteget olvastam is erről, és ez az a felismerés, hogy az emberek nem szeretnek dönteni. Nem szeretik a döntéshelyzeteket. Amikor opciókat teszel eléjük, azt nem szeretik, az egy stressz faktor nekik. Gondoljatok bele egy ilyen példában, amikor bemegyünk egy gyors étterembe. Mi történik? Kérek egy menüt. Éhes vagyok, szeretném elfogyasztani ezt a hamburgert, amit kiválasztottam. Kérek egy menüt, és meg vagyok akasztva. Döntéshelyzetben vagyok állítva. Jön a kérdés, hogy milyen, melyik menüt szeretném. Szeretném a nagyobbat. És aztán zavartan válaszolok, hogy persze, igen, persze, jöhet a nagyobb. Vagy azt mondom, hogy nem, köszönöm, jó, ez csak a normál. Aztán jön a válasz, hogy de csak 100 forint a különbség. De nem érdekel. A helyzet az, hogy éhes vagyok, nem is szeretnék valamit. Akkor miért nem az alapértelmezett ajánlat? Kutatások bizonyítják, hogy az emberek sokkal jobban szeretnék a gyors éttermeket, hogyha azok kevesebb választást nyújtanának. Egy normál méretű, teljesen átlagos hamburger, egy átlagos méretű sült krumplival, ez az, amit az emberek szeretnének. Nem kell két választás, legyen egyféle, legyen a középút. Aztán, ha valaki persze extrákat akar, akkor ez lehet felé, de legyen a közép, legyen az az alapértelmezet. Ez az, amire az emberek vágynak. Most a szoftverfejlesztéshez visszakanyarodva. Amikor a szoftveredben választási lehetőséget adsz, megadod azt a lehetőséget, hogy valamit konfiguráljanak, valamit beállítsanak, az valójában azt jelenti, hogy te nem mersz meghozni egy döntést helyett. Holott megtehetnéd azt, hogy igenis, belegondolsz abba, hogy a felhasználóik nagy része mit szeretnének, és azt a funkciót úgy szállítod alapértelmezetten. És nem vezet be új beállítási lehetőséget. Igenis, bevállalod azt, hogy a te termékedben te magad hozol meg döntéseket. Amennyiben ezt nem teszed meg, és minden egyes felmerült kérdésre opciókat adsz a felhasználóknak, akkor valójában egy Microsoft Word-ot építesz, amit utána a kézikönyvekből kell megtanulni a felhasználóinak. És nem mersz meghozni bizonyos döntéseket. És a helyzet az, hogy fel kell azt ismerni, hogy az, hogy az emberek nem szeretik a döntéseket, és az, hogy neked kell ezeket a döntéseket meghozni, ez valójában jó. Ez valójában jó mindkét oldalnak. Miért is van ez? Azért, mert amikor te meghozol egy döntést, és valamire nem adsz mondjuk egy beállítási lehetőséget, akkor mi történik valójában? A komplexitást csökkented, a szoftverek komplexitásából veszel el. És ez miért jó? Azért jó, mert a komplexitásnak ára van. Azért, hogy te bevezetsz egy külön beállítási lehetőséget valamire, azért neked komplexitási árat kell fizetned. Annak a fejlesztése időbe, pénzbe kerül. Annak a karbantartása, annak a kommunikációja, mindennek van egy ára. Tehát, mi történik? Igenis érdemes döntéseket meghozni, igenis érdemes azt bevállalni, hogy nem adunk beállítási lehetőséget. A felhasználó boldogabbak leszünk fejlesztők, mert a komplexitást nem kell megfizetnünk, és gyakorlatilag mindenki jól jár. És amikor komplexitásban gondolkozunk, nagyon fontos megemlíteni azt, hogy valójában nem vagyunk képesek a komplexitást előre látni. Amikor becslésekre bocsátkozunk, az fantázia, az semmi. Nincsen igazi eszköz a kezünkben arra, hogy a komplexitást meghatározunk, mert nem tudjuk, hogy mivel találkozunk. Hadd mondjak erre egy példát. Képzeljétek el egy szoftvert, ami lehetővé teszi azt, hogy leírásokat, review-kat írjál mondjuk egy adott termékről. Ez a szoftver már működik, vannak felhasználói, majd kitalálják a szoftver fejlesztői, hogy vezessenek be egy új feature, lehessen egy ilyen review-t, egy leírást Twitteren keresztül is beküldeni. És a felhasználók imádják, rákapnak. Mindenki Twitteren kezdi elérni a review-kat. Twitteren keresztül azok becsatornázódnak a termékbe. És ez oda vezet, hogy a szoftverfejlesztői rájönnek, hogy valójában ezek a review-k sokkal jobbak lesznek azáltal, hogy a Twitter limitálja a beírható szöveget. Sokkal jobban a lényegre fókuszálnak az emberek. Remek, tehát megszületik az a döntés, hogy mi lenne, hogyha lekorlátoznánk a rendszerben is, tehát hogyha a rendszer felettéről írod a review-t, hogyha ott lekorlátoznánk a maximum beírható karakterek számát 140-re. Tehát van egy szövegmeződ, gyakorlatilag a feladat a következő. Van egy szövegmeződ, oda csak 140 karaktert lehet beírni, beküldeni, nem fogadunk el hosszabb leírásokat. Feladat érthető mindenkinek. Van-e valaki, aki megmerné nekem tippelni azt, hogy ennek mennyi időre telne az implementációja? De még egyszer, van egy szöveges mező, egy beviteli mező, és szeretnénk limitálni a bevihető szövegnek a hosszúságát. Ki az, aki mer nekem erre egy becsülés mondani? Igen?
Attól függ, hogy mennyi érdekel, hogy mindig érkezett eddig, és milyen szélességek, a hátkarakter számú szélességek voltak, mert azokat mindig valamit kezdeni kell, azokat fel kell menni, hogy mi történik, akkor a korábbi
igen, kicsit előreugrottunk ezzel, teljesen igazad van. Jó, rendben van, akkor azt hiszem nem erőltetném, hogy erre bárkit is kapjak valamit, de azt hiszem, hogy mindannyian látjuk, hogy ha csak arra fókuszálsz, hogy van egy szövegbeviteli mező, azt limitálni akarod, ez egy elég egyszerű feladat egy fejlesztőnek. Na most, ami történik, az, hogy a komplexitásnak maximum te a felső hányadát látod. Ennek a jéghegynek a csúcsa kilátszódik a vízből, de valójában ez elmondható. Amikor bármilyen feature-nek a komplexitásáról gondolkozunk, elmondható, hogy körülbelül erről az arányról beszélünk itt. Na most az előző példára visszatérve csak kérdéseket fogok feltenni, és abból látni fogjátok, hogy mi az, ahová vezetett egy ilyen döntés, ami egy elég egyszerű feladatnak tűnik. Na most felmerül az első kérdés. Amikor a felhasználó beküld egy 140 karakternél hosszabb szöveget, akkor mi történik? Levágjuk a végét automatikusan, és úgy beengedjük a rendszerbe, nyilván nem. Vagy mutatunk egy hibaüzenetet. Rendben van, hibaüzenet, oké. A hibaüzenetnek a szövegét ki fogja megírni? Erre van-e már egy kommunikációs sémánk? Jó, rendben van, tegyük fel, megírtuk a hibaüzenet szövegét. Van-e már dizájnunk, hanem már arculati tervünk arra, hogy egy hívőzenet hogyan jelenik meg az oldalon. Ugye ezeken mindig kell menni. Aztán amikor ezek megvannak, utána felmerülhet az, hogy igen, de lehet, hogy jó lenne ilyen oldalon kezelni ezt a validációt. Rendben van. Akkor már ott tartunk, hogy valakinek meg kell érni hozzá a JavaScript-et, ami ugye limitálja a bevihető szöveget. Akkor rendben van, rengeteg sok ilyen kis JavaScript library elérhető az interneten, de ki az, aki ki fogja választani a megfelelőt? Ki az, aki le fogja tesztelni az összes böngészőn, amire targetálunk? És aztán, amikor ez megvan, akkor rádöbbenünk, hogy igazából jó lenne egy számlálót is mutatni, ugye, amikor a felhasználó gépeli be a szöveget, mutatunk egy számlálót is. Igen, rendben van. Akkor ez a számláló hogyan nézzen ki? Ki fogja ennek a dizájnját megtervezni ismét csak. És aztán rájövünk, hogy milyen szép lenne, hogyha annak a számlálónak a stílusa változna, ahogyan közeledünk a maximálisan elérhető karakterekig, azt megint csak valakinek ugye implementálnia kell. És akkor, ha ezek mind megvannak, akkor jöhet az, hogy ezeket, ezt a teljes feature setet ugye teszteljük az összes böngészőn ismét, és adott esetben Androidos, meg az iOS-es alkalmazásunkra is ugye portoljuk ezt a lehetőséget. Majd az összes dokumentációban, ami eddig született, ezt bevezetjük. És még mindig nem vagyunk készen, mert jönni fognak a kérdések a felhasználóktól, hogy oké, rendben van, eddig be lehetett írni hosszabb szöveget, most már miért nem lehet? Ezeket valakinek kezelni kell. Rengeteg sok kommunikációs munka hirtelen az öletben. És érdemes azt felismerni, hogy a szoftverfejlesztésben valójában apró változtatás nem létezik. Hogyha a dolgokat megfelelően szeretnéd csinálni, akkor nincs olyan, hogy apró változtatás. Nincs ilyen. És bármikor felmerül egy ilyen ötlet, igény, kérés, stb., akkor természetesen ebbe bele kell gondolnod, hogy ez milyen következményekkel vár. És véleményem szerint a válaszodnak annak kell lennie, hogy nem. Minden egyes új ötlet, új feature felmerül, a reakciónak annak kell lenni, hogy nem. A válasz nem. Erről szól a termékfejlesztés, nemet kell mondanunk. Nemet kell mondanunk ezekre a felmerülő ötletekre, mert bizony a komplexitásnak ára van. És hogyha képesek vagyunk nemet mondani és kitartani amellett a vízió mellett, amit a szoftverünkben követünk, akkor ezt a komplexitást ugye el tudjuk kerülni. Mindamellett természetesen, ha ezek a kérések újra és újra felmerülnek, akkor természetesen nyilvánvalóan igent kell mondani. De az első ötletnél, az első felmerülő pillanatnál a válaszunk alapértelmezetten, hogy nem. Tehát a komplexitási ára kell gondolnunk ilyenkor. És valójában, hogyha tegyük fel, hogy valóban egy apró módosításról van szó, egy teljesen apró dologról, ami tényleg gyorsan kivitelezhet. Ugye kicsit elmondok magamnak, mert az előbb azt mondtam, hogy apró változtatás nincsen. De tegyük fel, hogy tényleg egy relatíve kis munkáról beszélünk. A munkának a mértéke, az, hogy mennyi idő implementálni, az sosem lehet indok arra, hogy egy feature egy termékbe belerakj. Soha nem ez az indok. Az érték nem abban van, amit elkészítesz, amit implementálsz. Az érték abban van, amit használnak. Gondoljunk bele, nem fogok belemenni egy ilyen iOS-Android vitába, mind a két oldalt tudom tisztelni. De azt hiszem, hogy lényeges különbség a két oldal között ez. Az iOS-be akkor kerül be egy feature, amikor arra szükség van. Az Androidba akkor kerül be, amikor arra lehetőség van. Nyilvántom, hogy nem mindenki ért ezzel egyet. Viszont gondoljunk csak bele mind a két táborba, és melyik az a tábor, aki jobban szereti azt a rendszert, azt az eszközt, amit használ. Nyilvánvalóan mindannyian tudjuk a választ, és természetesen ebben benne van a márka is, és a divat, és a többi. De azt hiszem, az azért jól látszik, hogy hogyan válik el a két irány. És tényleg ez azt hiszem egy tanulságos példa. És amikor arról beszélünk, hogy tudni kell nemet mondani. Ez azt hiszem, hogy ez nem csak a termékfejlesztésre vonatkozik. Ez akkor is releváns, amikor ügyfelekkel dolgozunk. Igenis, amikor az ügyfelekkel dolgozunk, akkor arra törekszünk, hogy egyfajta partneri viszony legyen közöttünk. Tehát amikor az ügyfél szeretne valamit, az ügyfél egy kéréssel fordul hozzá, akkor is bizony az ő érdekében a válaszod nem. Majd utána együtt átgondoljátok, és elbeszéltek, hogy tényleg szükség van erre. De valójában az ügyfélnek azt is értenie kell, hogy a komplexitási árat ő fizeti meg. Tehát az ő érdekében mondasz nemet. És nem akkor végrehajtod azt, amit ő mond. Erről beszélt Bálint is. Nem csak megcsinálok valamit, hogy ezt az ügyfél elfogadja, és én kapjam meg érte a fizetésemet, és aztán mindenki menjen tovább a dolgára, hanem arról van szó, hogy értéket akarunk teremteni. És ekkor bizony erősnek kell lenni, és tudni kell nemet mondani. Aztán természetesen azt felülbírálni. De szeretném ezt megismételni. Nagyon fontos tanulni az emberekről, és belegondolni abba, hogy mi az, amit ténylegesen szeretnének, és ez alapján döntéseket hozni. És az emberekről tanulunk, de úgymond a mi felhasználóinkról tanulunk, hiszen van egy célcsoportunk, akinek dolgozunk. És hogyan lehet a legjobban róluk tanulni? Arra van egy nagyon-nagyon egyszerű módszer. Egyszerűen csak szállítod a termékedet. Egyszerűen kiadsz egy új verziót. Hagyod, hogy használják. Próbálják ki, és gyűjthetsz visszajelzéseket abból. LinkedIn alapítója, Reid Hoffman mondta a következőt. Ha nem érzed magad kellemetlenül a terméked első verziója miatt, akkor túl későn jöttél ki vele. Nem szabad félned attól, hogy valamit kiadsz úgy, hogy ez még nem tökéletes. Soha nem lesz tökéletes. Viszont az számodra nagyon-nagyon értékes, hogyha nagyon gyorsan visszajelzed. Nagyon sűrűn lehet kiadni verziókat. Ugye a webről beszélünk, nem arról van szó, amikor jó pár évvel ezelőtt még egy szoftvert CD-romon adtak ki, aztán gyakorlatilag egy évig abban nem volt változtatás. Én egyébként ebben a világban soha nem is dolgoztam. De elképzelhetetlen számomra az, hogy valamit kiadok, majd utána arra egy évre rá jöhet egy javítás. És a webben nem ez van. A webben valamit most kiélesítek, mert rájövök, hogy valamit rosszul csináltam, mert látom azt, hogy a felhasználóim valahogy elakadnak egy folyamatban, és gyakorlatilag egy órán belül egy új verziót kihelyezhetek, anélkül, hogy bárki is észrevett volna valamit. Tehát merjünk iterációkban dolgozni, merjünk valamit úgy közzétenni, hogy ez még nem tökéletes. És aztán azt jobbá tehetjük később. Mert a feedback, amit kapunk, a visszajelzés, amit kapunk, az egyszerűen elképesztően fontos. És nagyon fontos az időzítés. Mi a jó időzítés? Én azt hallom, hogy a jó időzítés az gyakorlatilag minél hamarabb, minél gyorsabban. Adjuk ki ma, indítsuk el ma azt a terméket, indítsuk el ma azt a weboldalt. És ez van egy nagyon jó történetem, amikor az Indivizónak a weboldalát elindítottuk, akkor már elég régóta dolgoztunk rajta, és már eléggé elnyúlt a folyamat, de egyszer csak azt mondtuk, hogy jó, ennek most véget vetünk. Én természetesen még hetekig tudtam volna azon dolgozni, hogy minden úgy nézzen ki, hogy én szeretem. Nem beszélve arról, hogy úgy döntöttünk, hogy az első iterációban a weboldalnak nem lesz a responsív változata. Igen, most sokkal megtámadhatunk. Mert hogy 2013-ban hogy lehet elindítani egy weboldalat, hogy nem responszív. Hát így elindítottuk, és az oda vezetett, hogy egy hétfői napon élesítettük a weboldalt, majd kevesebb mint 24 óra múlva kaptunk egy telefont egy amsterdami konferencia szervezőitől, ez az Agile Tech Europe, ami a legrangosabb HR technológiai esemény Európában, és felhívtak minket, szeretnének minket meghívni erre a konferenciára, hogy látták a termékünket. És visszakérdeztünk, hogy de honnan láttátok a terméket? Azt mondták, hogy egyszerűen Google-ben kerestek. HR technológiai kulcsszavakra. És mi a weboldalunkat gyakorlatilag 13 órával előtte nyitottuk el. Ha tovább várunk, sosem jutunk el erre a konferenciára. Ez a konferencia elképesztő sok mindent adott nekünk. Nem igazán tudományos ez a megfogalmazás, de azt szeretném mondani, hogy hallgatni kell a megérzésekre, és amikor úgy érezzük, hogy igen, itt az idő, igen, még nem tökéletes, akkor igenis el kell indulni, el kell indítani. És egyébként az angol szó a release, erre csak kicsit szeretnék kitérni az igazi jelentésére, mit jelent a release? De szoktunk ezzel viccelődni az IRC-n, hogy a release elengedésnek mondjuk, és ez nagyon vicces, hogy srácok el kellene ma engedni. De valójában gondoljuk bele a szóba, elengedett. Igen, nem tökéletes, de elengedett. Erről szól ez az egész. Elengeded, és hagyod, hogy kimenjen a nagyvilágba, és aztán igen, vállalod, hogy ez nem tökéletes. De ez nem túl könnyű. Nem túl könnyű. Sokan szeretjük azt mondani köztük én is, hogy de nem, mert én a perfekcionizmusra törekszem. Nem, mert még ez, mert még az, és gyakorlatilag a kifogások listája csak növekszik. És mindig lesz egy kifogás. És gyakorlatilag ez belénk van kódolva. Egy kis biológia órát adjak, illetve valójában biológia nem lesz korrekt, amit mondok, de a lényeget érteni fogjátok, meg a lényeget azt hiszem át tudom adni. Van az agyunknak egy olyan része, amit úgy hívnak, hogy amigdala. Ez angolul a lizard brain kifejezéssel szokták illetni. És ez megtalálható rengeteg, megtalálható a vadállatok, az élőlényeknek az agyában is. És ami gyakorlatilag a feladata ennek az agy résznek, az, hogy olyan érzelmeket generáljon számunkra, amitől mi biztonságban érezzük magunkat. Tehát egy állat, gondoljunk egy mókusra, ami éppen egy parkban rohangászik, az a következőket fogja gondolni bármilyen időpillanatban. Ó, te jó ég, veszélyben vagyok, éhes vagyok, utódokat szeretnék gyártani. Ez az amigdala, ez az agyadnak, ennek a részének a felelőssége, hogy ezeket az érzelmeket táplálja belé. Nem vagy biztonságban, nem fogsz túlélni, valamit tenned kell. És ez az, ami gyakorlatilag urrá lesz rajtunk. Ez az, amit fogunk érezni akkor, amikor közeledik az a dátum, amikor eldöntöttük, hogy igenis kiadjuk azt az új, elindítjuk azt a weboldalt, kiadjuk azt az új verziót. Ez az, ami fog bennünk munkálkodni. Azt fogja nekünk mondani ez az agy rész, az amigdala, hogy te mit csinálsz? Nincs egy verzió, neveket fognak rajtad, mit fognak szólni? Nem jó, ott még biztos találsz hibát. Ne csináld, nem vagy biztonságban. Ez az, ami történik ilyenkor bennünk biológiailag. És mit csinálunk? Eltoljuk a kiadásnak a dátumát. És ezzel nem tudjuk, hogy milyen lehetőségeket szalasztunk el. Úgyhogy valójában ezzel ellen kell küzdeni. El kell némítani ezeket az ősi ösztöneket bennünk. Hiszen mi ennél tovább fejlődtünk, az megvan az a réteg az agyunkban, de új rétegeket fejlesztettük az idő során. Úgyhogy igenis megvan a képesség, hogy ezeket elnémítsuk, csak jól kell használni ezeket. Ha kérdezem meg, hányan gondoljátok magatokról azt, hogy az a munkátok, hogy abból éltek, hogy kreatívok legyetek. Igen. Seth Godin mondta egyszer, hogy nem az a feladatod, hogy kreatív legyél, hanem az, hogy befejezd a munkádat. Az, hogy szállíts valamit. Az, hogy igenis leülj, és fejezd be azt a folyamatot. Fejezd be azt a feladatot, amit át van bízva. Valójában nem abból élsz, hogy kreatív vagy, hanem abból, hogy teszed a dolgot, és befejezed. Ez a befejezésről szól. Gondoljunk bele. A Harry Potter könyvek több mint 400 millió példányban keltek el világszerte. Ezzel a világtörténelem legsikeresebb könyvsorozatáról van szó. 400 millió példány. Talán kijelenthetjük tehát, hogy J.K. Rowling a legkreatívabb író a világban. Csak hogy ez nem igaz. Ez nem igaz. J.K. Rowling nem azért lett gazdag, mert kreatív volt. J.K. Rowling azért lett gazdag, mert leült és megírta a Harry Pottert. Felmérte, hogy a közönségének mire van szüksége. Nyilvánvalóan elég korán megmutatva azt a folyamatban, elég korán megmutatva barátoknak és más egyéb közönségnek, és aztán leült és megírta azt a könyvet. És erről szólna ez lenne itt a mondani való, hogy az, hogy kreatív vagy, az persze lehet előfeltétele a munkádnak, de valójában arról van szó, hogy lekerülni és tenni kell a dolgodat, és be kell fejezni. És igenis el kell indítani azt a weboldalt, el kell indítani azt az új feature-t. Tovább kell lépni. És a feladatod annyi, hogy elnézni is az ősi ösztöneidet, amiről az előbb beszéltünk, az amigdalát, az agyadban. Amikor erre képes vagy, és tényleg teszed a dolgodat, akkor arra kell gondolnod, mint ahogy J.K. Rowling is tette, amikor felmérte, hogy mi az, amire tényleg szükség van, mi az, ami értékes lehet, ami értéket teremthet, hogy belegondolsz abba, hogy igen, mi lesz az, amivel üzleti értéket teremtek, mi lesz az, amivel sikeres leszek. És erre van egy nagyon-nagyon egyszerű képlet. Az üzleti érték egyenlő az előnyökkel, előnyök osztva a befektetett idővel. Ebből a képletből nagyon egyszerűen kijön, hogy lehet növelni az üzleti értéket. Ugye vagy növeljük az előnyöket, vagy csökkentjük a befektetett időt, vagy csökkentjük az előnyöket, de még jobban csökkentjük a befektetett időt, vagy növeljük a befektetett időt, de még inkább növeljük az előnyöket. Ezek mind-mind jó megoldások arra, hogy igazi üzleti értéket szállítsunk, és az üzleti értéket növeljük. Szeretnék egy példát mutatni, ez egy feladat leírása. Kicsit sarkítva van a példa, ezt belátom, de itt van ugyanannak a feladatnak két fő leírása. Az egyik leírás arról szól, hogy telepítsünk egy modult, és konfiguráljuk. A másik leírás arról szól, hogy mit is akarunk ezzel elérni. Felhasználói visszajelzéseket szeretnénk fogadni. És tudom, hogy lehet egy olyan forgatókönyv, amikor ezek együtt vannak, de nagyon fontos az, hogy az agyunkat arra állítsuk rá, hogy a B-verzióban gondolkozzunk. Nem számít, hogy milyen modul telepítünk, és azt hogyan konfiguráljuk. Ami számít, az, hogy ez mit valósít meg, és ezáltal milyen üzleti értéket tartalmaz. És amikor egy projekten dolgozunk, akkor mindig kétféle szempontnak szeretnénk megfelelni. Szeretnénk a dolgokat jól csinálni. Természetesen. Gyönyörű, szép kódot írni, szép megoldás, stb. De másrészt a jó dolgokat kell csinálni. Lehet, hogy nagyon szépen csinálunk valamit, de nem a megfelelő dolgokon dolgozunk. Tehát gyakorlatilag a célunk az, hogy megtartsuk az egyensúlyt. A jó dolgokon kell dolgoznunk, dolgokat jól kell csinálni. Ez az egyensúly, amire törekedni kell. És az én esetemben azt el tudom mondani, hogy ez a vonal, ez sosem egyenes. Ez mindig hullámzik. Van, amikor nagyon jól csinálom a dolgokat az individuum során, és van, amikor kevésbé megpriorizálok. És igenis hozok egy olyan döntést, hogy mivel egy ügyfélnek azt ígértük, hogy hétfőn demózunk, és azt mondtuk, hogy igen, ezt a feature-t is demozni fogjuk, akkor bizony lehet, hogy a jó dolgokra fogok fókuszálni, de nem a legszebben fogom őket megvalósítani. Ez mindig az adott helyzetben dől el. Mindig hozok egy döntést, és azt mondom, hogy igen, most lehet, hogy nem szép kódot írok, ami egyébként fáj a fejlesztő, de adott esetben ez most éppen hasznosabb, és azt a kódot később is újra lehet írni. Refaktorálása lehet lehetőség. Tehát mindig észben kell tartani azt, hogy milyen célom. És még egy dolog a kódírásról. A fejlesztők, a jó fejlesztők szeretnek absztrakt kódot írni, szeretnek mindent nagyon absztrakt módon megvalósítani. De a legjobb fejlesztők tudják, hogy az absztrakcióban nagyon sok esetben valódi érték nincs. Mint már mondtam, a komplexitásnak ára van, az abstrakció pedig komplexitást jelent. Tehát minél egyszerűbb megoldásokat szállítasz, minél egyszerűbb a kódod, az annál könnyebben karbantartható. Ezáltal a komplexitásnak az ára, az csökken. Nem kell arra törekedni, hogy a kódunk minden egyes jövőben igénynek, jövőben esetlegesen felmerülő igénynek megfeleljen. Azt mondja, akkor megoldjuk, amikor odaérjük. Remek példa erre az is volt, hogy sokan mondják, egyszer olvastam ezt egyébként valakinek az önéletrajzában egy leírásként, hogy mindig figyelek arra, hogy a kódom skálázható legyen. Skálázható implementációt szállítson. De egyszerűen nincsen szükség. Amikor a skálázásról beszélünk, azt a problémát majd akkor oldjuk meg, amikor már meg kell oldani. Abban az adott időpillanatban skálázásra nincsen szükség. Egy eszközt szeretnék mutatni a priorizáláshoz. Amikor van egy feladatlistánk, van egy backlogunk, akkor nagyon jó belegondolni a következő szempontokba. Mi a feladatnak a hozzávetőleges komplexitása? Valójában ez egy kategorizálást jelent. És mi a feladatnak az üzleti értéke? És egyszerűen pontokat elhelyezni ezen a skálán. Szóval most le fogok tenni pár pontot, szépen beméretezzük a feladatokat, elhelyezzük ebben a kis koordinátarendszerben. Majd ez alapján, és azt a képletet fejben tartva, amit pár diával előtt adtam, szépen kialakul a sorrend. Ugye elkezdjük azzal, ami kis feladat, de relatíve jó üzleti értékkel bír, majd szépen haladunk sorban ennek megfelelően. És amikor arról van szó, hogy valamit szállítunk, egy termék elkészül, vagy egy feature elkészül, mondjuk ennek az eszköznek a segítségével, akkor arra kell a sor, hogy felmérjük, hogy az mennyire volt sikeres. És amikor kiderül, hogy nem, akkor nem szabad félni irányt váltani. Igenis, agilisen kell hozzáállni a dolgokhoz, és nagyon gyorsan irányt kell tudni váltani. És hogyha arról van szó adott esetben, nem szabad félni attól sem, hogy egy teljesen más irányba kezdünk be. Hadd meséljek el egy sztorit. Volt két amerikai, Evan Williams és BC Stone, akik építettek egy szolgáltatást, ami képes volt RSS csatornákon publikálni podcasteket. Ez az Audio nevezett szolgáltatás volt. Majd egy kis idővel később az Apple elkészítette az iTunes Music Store, amiben benne volt ez a podcast funkció. Az Audio halott volt, senki nem használta, mindenki az Apple termékét használta. Majd ezután Evan Williams és BC Stone egy harmadik társukkal úgy döntöttek, hogy egy teljesen új irányba kezdenek vele, fogják azt, amit tanultak az audióból, és egy teljesen más szolgáltatást építenek fel. Igen, teljes csőd volt az előző szolgáltatásuk, de összeszedték magukat és építettek egy új céget, amit úgy hívnak, hogy Twitter. És ezután a példa után kicsit nehéz ezt az érdemet megmagyarázni, de szándékosan hagytam itt. Igen, amennyiben az Apple a betétársad, akkor talán van egy kis... Akkor talán félhetsz, de tulajdonképpen nem szabad ezen gondolkozni, nem szabad félni a betétársaktól. A betétársak valójában validálják a te üzleti értékedet. Valaki más is rájött arra, hogy amit te csinálsz, az abban van érték. Valaki más már lehet, hogy sokkal hamarabb rájött. És igen, nekik is vannak ötleteik. Igen, ők is gondoltak az összes olyan ötletre, amire te gondoltál. Ez nem lehet senkinek illúziója. A különbség ott jön ki, hogy melyik ötletet valósítjuk meg ebből a tárból. Amikor az iTunes Music Store bevezették, Steve Jobs tartott egy sajtótájékoztatót, ahol az újságírók elkezdték kérdésekkel bombázni, hogy Steve, és lehetne az a feature még hogy, és az a feature még hogy. És Steve egyszer csak felállt, és azt mondta, hogy nagyon most tegye le mindenki a kezét. Ötleteitek vannak, rendben, nekünk is vannak ötleteink, mindenkinek vannak, de nem fogunk minden ötletet megvalósítani. Az egyszerűen nagyon ronda lenne, hogy telepakolnánk mindenféle feature az iTunes. És a termékfejlesztés arról szól, hogy nemet mondunk, és csak a legfontosabbakat valósítjuk meg. És ezután egy idézettel szeretném zárni az előadásomat, amit nem szeretnék kommentálni. egyszerűen csak arról szól, mint egy tanács bármilyen termékfejlesztéshez, vagy bármilyen munkához gyakorlatilag. Egyedül Szev is mondta, hogy dolgozz úgy, mintha az életed volna rajta. És nem tudom, hogy van-e időnk kérdésekre.
Szerintem nyugodtan a negyed óra szünetben van szintén.
Jó, akkor mondjuk egy 5 percet töltsünk el kérdésekkel. Igen.
Én
elpillanatozom
a fágat nézzenek, és hogy elhívhat legyek, vagy nem. Mert hogyha összességében tekinted az érvrendszeredet, akkor ahhoz kreatívnak kellene, hogy olyan dolgokat valósíts meg, amiknek van értelme és megkülönböztetnek a konkurenciától. Ugyanakkor nem szabad annyira kreatívnak lenned, hogy nem merjél megjelenni a piacon. Tehát igazából arra a kreativitásra szükséged van, hogy a megfelelő dolgokat valósítsd meg, és meg majd különböztetni arra viszont nem, hogy féljél attól, hogy jaj, még ezt meg kellett volna csinálni, meg még azt.
Én egy szóval nem mondtam, hogy nem kell kreatívnak lenned. Én azt mondtam, hogy nem az vezet téged sikerre, hogyha csak pusztán kreatív vagy. Az egy előfeltétel, természetesen, de egyetértünk, ahhoz kreativitás kell, hogy a megfelelő terméket rakjuk le az asztalra. De ahhoz, hogy leülj és csináld a dolgot, az már nem a kreativitás onnan volt.
Az a egész, szerintem, amiben Bálint beszélt, az, hogy belülj kreatív, hanem az önös kreativitás, az önös életünk, tehát ami nem a nem szépen sérülten, hogy nem tudjuk tartani, hanem nem az a feladat, hogy te tartunk, vagy én azt mondja, hogy szállítson. Tehát az alkalmat, hogy nem tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy nem tudjuk.
Jó,
másik egy szeretném volna kérdezni, hogy ugye egy másik cégben is terméken dolgozom, illetve is közel, hogy mit a tapasztalat, hogy egy pár évtől terméken.
Az individuális dupára jöttem egyébként, tehát az is ilyen alapú. Nem hinném, hogy lényeges különbség lenne. A másik projektnél a Commerce Gateway-nél a Product Team tagja vagyok, és a Commerce Kickstart és a Marketplace termékeken dolgozunk. Ott egy nagyobb csapat van mögöttünk, ott a döntéshozás egyébként picit más, kicsit lassabban zajlik. Ugye minél kisebb a csapat, szerintem annál könnyebb döntéseket hozni. A Commerce Guys-nál, egy nagyobb csapatnál bizony néha tovább tart egy döntés, és ahogyan az Bálint előadásában is láttuk azt, hogy a vélemények ütköztetése, és gondolom a Dupákornál, meg aztán a vélemények ütköztetésével végtelenségig lehet menni. És én ezért nagyon szeretem az Indivizót, mert hárman vagyunk, és a döntéseinket nagyon-nagyon könnyen hozzuk meg. Azt hiszem, ez a legnagyobb különbség, hogy amiben projektben én részt vettem, hogy a létszám az szerintem elég jó kívánc is, hogyha minden kisebb.
Ugye a
Dupák
kapcsán
szerintem
nagyon sok gondolat, hogyan tudsz személyre gondolni, mert szerintem pontosan fejlesztési pont arról szól, hogy mondjuk sikerállítás az ember, azzal már volt egy másik kreatívnek készít, és rá van, hogy ő állítás, hogy ő formálhatja a saját dolgot. Hogyan tudsz így a
gondolatot rá? Én most egy provokatív dolgot fogok mondani, de nem tartom terméknek a country modulokat. Éppen ezért. A country modulok eszközök arra, hogy terméket építsünk. Tehát jó, hogyha minden több beállítási lehetőséget nyújtunk a country modulokban.
Igen, ezt kell. Igen. Mondottulás, hogy bármilyen vagy egyszerűen a dolgokban, ezt a szükségben, hogy bármilyen
vagy egyszerűen a dolgokban. Ja, értem. Hát nyilvánvalóan azért ez egy kihívás. Igen, értem, hogy mit különöztet, hogy amikor country modulon dolgozik az ember, és abból vált a termékére, akkor hogyan látom. Egyébként azt hiszem mind a kettőnél próbálok elmenni a végletekig. A country modulnál ugye arra fókuszálok, hogy ez minél jobban testre szabhatóbb legyen, a termékenél meg arra, hogy minél jobban nem. Mert nem akarom, hogy komplex legyen. Tehát a végletek felé húzok a kettőnek.
Jó, tehát ez az egyszerű üvegy, viszont meg azt mondom, hogy a country modulnál termék, a másik termék.
Akkor a nincs több kérdés, összefoglalnám a mondani valómat. Azt szerettem volna, hogyha ma magatokkal viszitek, hogy termékfejlesztés során tanulj az emberekről, tanulj a célközönségedről, tanulj a felhasználóidról, merjemet mondani, és ne építs túl nagy komplexitást, mert azt később te fizeted meg. És igenis harcolj az ösztöneid ellen, és ne hagyd, hogy visszafogjanak, és ne hagyd, hogy visszatartsanak attól, hogy valamit publikálj. Igenis, mert publikálni valamit, ami még nem tökéletes, és meg később azzá tenni.